Példaveszek 12.2. Az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. Példaveszek 12.2. Megigazultság és szavatolja az isteni eredményeket. Az isteni képesség korlátok nélkül. Magasabban gondolkodni és létezni, mint egy fizikai pogány ember. A hit törvény által dolgozik, ösztökél, egyeztet és fixál Istennel. Na most, ez a lényeg itt. Magasabban gondolkodni és létezni. Isteni képességek korlátok nélkül. A zsidó úgy gondolkodott arról, hogyha valaki megigazult, tudta, ezt nemrég olvastam egy baptista igemagyarázatban, hogy Isten az igazság. Isten a megigazultság. És amikor valaki megigazult, ő tudta jól, egy zsidó ember az Ószövetségben, hogy Isten tulajdonsága lesz benne. Felteszek egy nagyon ravasz kérdést neked. Amikor megigazultál, hány százalékát kaptad Jézusnak a megigazultságának? Második kérdés. A te megigazultságot és Jézus megigazultsága között mekkora a különbség? Ki jobban megigazult, Jézus vagy te? Nem lehet ezekre válaszolni, mert mind hamis kérdés volt. A te igazságosságod ugyanakkora, mint Jézusé. Ugyanabból az igazságból kaptál, ami Jézusé, és mindez mögött Jézus vére van, amikor megigazult, tehát ki van hirdetve Jézusra, a názareti Jézus Krisztusra a mennyben, hogy jó a vér, tiszta a vér, igaz ez a vér, igaz Jézus, akkor ez, amikor kimondta, akkor mindenki Krisztusból születi, Krisztus hitéből, az mindig igaz ember lesz. Ez fantasztikus. És ez, hogyha felnő, odáig eljuthatsz, mint Ábrahám. Ábrahám azt mondja, Jakab levél második fejezete, hogy amikor fölvitte a fiát, Izsákot, akkor a megigazultságának a teljességére jutott, és minek neveztetett? Isten barátjának. Tehát a megigazultságban való felnövekedés Istennel való nagyon szoros, nagyon mély, nagyon intim, baráti kapcsolatba fog elvinni téged. Ha engedett, hogy elhidd azt, aki vagy, elhidd azt, amit van, és engedd, hogy fölnőjön benned. Barátja leszel Istennek. Barátja. Mert Ábrahám mintáját követjük. Na most, van egy pár dolog. A bűnös számára is adatott a kegyelem. Innen kezdünk. Tehát összetörjük azt a képet, hogy én nagy hívő, a pogány, csóró. Mindenki számára adatott a kegyelem. Az újjászületés után még inkább jön ez a kegyelem. Ez Róma 5-ben van írva. Istentől születtünk, és nem vétkezik a szellemünk, mert megigazultunk. Azt mondod, hogy a szellem hogy nem vétkezik? Úgy, hogy a lelked vétkezik, és a szellemet a lelkedtől torzulhat, de amikor megszületsz és újjászületsz, akkor az egy szent szellem. Tehát megszentelődik a szent szellem által a szellemed, és ott nincs benne a bűn a szellemedbe. Benne van a mag. Szellemed az nem vétkezik. Csak hatás alá kerülhet a léleknek. De az nem arra van, megteremtve, igazságban és szentségben, hogy az vétkezzen. Az, hogyha a lelked, a tested, a mentalitásod beviszi a szellemedet egyfajta okkult világba, akkor tönkre mehet a szellemi életed. De nem erre van megteremtve, hogy vétkezzen. Az egy biztos pont a szellemedben, a Szent Szellem. Hát akkor mi a biztos pontod? Hol van a biztos pontod? Akkor lehet, hogy nem mész a mennybe? Mert még a szellemed is bűnös? Hát ki tudja? Valakinek bűnös, valakinek nem. Hát, hogy milyen bizonytalan vagy? Hát, hogy meg kell erősíteni a belső identitásodat? Hogy most te újján születtél romolhatatlan magból, vagy nem születtél újján romolhatatlan magból? Most nem bemész a mennybe, vagy nem mész be a mennybe? Ha jó viselkedsz, bemész, ha nem. Ezen múlik? Vagy a megigazultságon múlik? Hogy milyen kapcsolatban vagy az igazsággal? Kijelentett igazsággal, amit értesz? Mert vannak emberek, akik tehű föl vétkeznek. És nincsenek, és mi azt mondjuk rá, lehetséges, hogy hát lehet, hogy nem mész a mennybe. De ha valaki nem érti azt a területet, tehát nem fogja föl, de újjászületett, az lehet, hogy a mennybe megy. Mert nincs róla ismerete, értsd meg. Mert a vallás ott jön be, hogy megítélő úgy az embert, hogy nincs benne Istennek a terve, gondolat az ember életében. Csak ő a saját maga elméjéből kitalálja, ki megy a mennybe, ki nem megy be a mennybe. Természetesen mondom, vannak bizonyos elemek, amiket lehet használni. De nem mindig mit mondjuk ki az utolsót egy ember életében. És vannak olyan helyzetek, amikor elsőkből lesznek utolsók, és utolsóból lesznek elsők. Az újjászületés egy napi csata a testi természet és az elme visszahúzó erejével szemben. Tehát az, hogy te újjászületsz, az nem garantálja azt, hogy onnantól kezdve veled senki nem fog foglalkozni. Sem a démonok, sem a világ, sem a Józsi, sem a szomszéd. Az újjászületés az nem egy olyan külön bolygó az életedben. Föl kell építeni a szellemi életedet az újjászületés után. Na most a vétek és a bűn nem változtatja meg a pozíciódat, ha vétkezel a újjászületés után, mert a lehetőséged mindig adott, hogy meglegyél kegyelmezve, és meglegyél igazulva. De a vér nélkül nem lehet igaz emberként hitből élni. Na most erre építette fel a hiperkegyelem a tanítását. Ezért fontos most megvizsgálnod. Azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok, Lajos, ezekre az összefüggésekre. Hát akkor menj haza. De ennyi, ne gyere Isten tiszteletre, aludjál inkább. Mi dolgozunk. Tehát a keresztény élet, az élet-halál harc. Senki nem fogja kint a világban mondani, hogy légy keresztény. Nem kérdezi meg a szomszédot, olvasd a Bibliát? Érted a vér üzenetét? Hiszel is a vérben? Érted, hogy a kegyelem hogyan hozza be a vért? Érted, hogy a mégazdultság mire hívsz el téged? Hallottad, nem fogja Józsi bácsi bekopogni a szomszédba. Azt hallom, hogy aki meg van igazulva, az isteni karakternek a birtokosa. Hát fantasztikus. Hallottad, Lajos? És akkor nézem, tényleg. Józsi bácsi, gyere be, ülj, beszélgess. A vétek és a bűn nem változtatja meg a pozíciódat, az újjászületés pozícióját olyan vonatkozásban, hogy lehetőséged fönn van állva a kegyelem korszakába, hogy kegyelmezett és megigazult legyél. Rendszeresen vedd a kegyelmet és a megigazultságot. De ez a vér által állsz te helyre. Nem úgy, hogy kikerüld a vért, és azt mondod, hát végül is én egyszer újjászülettem, ezért meg vagyok igazulva. Nem azért vagy megigazulva, mert egyszer újjászülettél, hanem hittél abban, hogy a bárány vére nélkül nem lesz bűnbocsánatod. És a bárány vérébe vetett hit által újjászült téged Isten szelleme. És a víz. És Isten igéje. Amen. A bukás után Isten haragja alá kerültünk. De nem abszolút módon. Tehát nem mondhatod azt, hogy mindenki ördög. Minden pogány ördög. Mert a szelleme és a lelke nem egy ilyen gonosz massza az emberiségnek, mert a lelki ismerete az él. Nem örökké tartó a bűnnek a hatalma az emberek életében, bármikor egy embert ki lehet hozni a bűn alól. Kegyelem által. Nagyon fontos, hogy nem kizáró hatású az Isten haragja, nem explicit. Tehát nem az történt, hogy Isten haragszik, és vannak, akikre nagyon haragszik, vannak kevésbé, és vagyunk mi, akire nem haragszik. Tehát nem explicit hatású. Ha olyan kizáró hatású lenne, akkor nem adta volna oda bárányt számunkra, és a világ számára. Az ember nem bűn és gonoszság masszája. Tehát ne gondold azt, amikor egy emberre, pogány emberrel beszélsz, hogy ő maga a gonoszság. Van olyan állapot, mindjárt beszélek róla, de nem általában nem ez. És nem azonosult, tehát az identitása nem azonosult az embernek 100%-ban a bűnnel. Tehát az ember életében nem 100%-kal van azonosulva a bűn, mert van lelkismerete, van lelkismeret furdalása, van szellemi önazonossága, ezt jelenti a görögül, és van intuíciója a bukott embernek is. Mikor hirdetem az igét neki, ő nagyon jól tudja a lelkismeretében, hogy mit tett tavaly nyáron. Ő nagyon jól tudja azt, hogy van egy élő Isten. Ő nagyon jól tudja, csak nem mutatja ki, mert a bűn miatt papofa. A kegyelem és az irgalom elérheti és átalakíthatja a bukott embert. Ez fontos, testvérek. Innen indítunk. Tudod, miért fontos ez? Mert amikor te bajba vagy, akkor ebben kell majd hinned. Hogy te nem leszel annyira elbukott, hogy ne tudna Isten veled kezdeni valamit. Na most, négy fajta állapotot hozok. Van a bárány vérének hatása előtt lévő állapot, mikor valaki nem vette a bárány vérének erejét. És ezáltal a kegyelem és a megazultság nem működik az életében. Van, amikor a bárány vérének hatása után kegyelmezett és megigazult ember. Van olyan ember, aki bárány vérének hatása után kegyelmezett és megigazult, ellenben nem él ebben. Ezek vagyunk mi? Nem értjük a kegyelmet és a megigazultságot. Ha értenéd, akkor 5 éven belül olyan identitásod lenne, hogy sem károsztatás, vádlás, hamis hangok, kijelentések, bolond, őrült ötletek, mindenfajta idiómák, mindenfajta belső krízis, önigazulás, stb. Ez nem jelentkezne. És ha megazult lenni, akkor pedig úgy beszélnél, mint Isten, és hitben lennél, és a növekedő hit fázisába, nem az újjászületett hitben. Na most kaptál jó nagy pofont. Kegyelem és a megazultság az növekszik az ember életében. Kijelentés alapú, és nincs károsztatás, nincs vádlás, nincs szégyen, ahol a megazultság szelleme uralkodik. Beállsz az uralkodói pozícióba. Nem lesz semmilyen károsztatás érzésed. Soha. Ideig el lehet jutni. Nincs az, hogy nem bibliázó és károsztatás érzésed van. Mert nem a Biblia váltott meg téged, hanem a bárány vére. Nem a Bibliához fűződő viszonyom által vagyok igaz ember, hanem mert hiszem a bárány vérét. És a hitem is Jézustól van, Jézus hite által élem a bárány vérében vetett hitemet. Most testvérek, hozzáfértem, úgy érzem, a magaslatokhoz. Erre vagyok elhívva, ez a szakmám, a magaslatok letörője. A bárány vérének hatása után kegyelmezett, és megigazult az ember, de kizárja magát direkt. Ez az az állapot, amikor valakinek ördögi természete lesz, átitatta a romlottság belülről, és másodszor halt meg, ezt így nevezem, 2-szer halt meg, mondja Júdás, tehát, hogy tőből lett kiszakítva, direkt, tudatosan tudja, hogy mi az igazság, ismeri a kegyelemről szóló tanítást, meg az újságról szóló tanítást, ellenben direkt azt mondja, hogy nem kell neki a bárányvére, szidja, gonoszul és mérgezetten beszél a bárányvéréről, és azt mondja, nekem szükségem van az ördög természetére. Ez az az embertípus. Most ennek nem az a feladatod, hogy kegyelmet adjál, testvérem. Ennek az embertípusnak. És ez sajnos elég sok mostanában. Na most, amikor a szellemi halálról beszélünk, akkor van szellemi halál, fizikai halál, és van a második halál, az idők végén van. Nem ez a lényeg. A halál nem egy külön büntetése Istennek, ezt akartam elhozni neked, mert elbukott Ádám. Ez nem egy külön büntetése, a halál. A bűn következménye szükségszerűen a halál. Nem úgy csinálta Isten, hogy akkor most megöli Ádámot, miután bűnbe esett. Mit mondott neki? Hol vagy? Azt mondta, leestél a természetesbe, kiestél a kijelentés szintjéről, kiestél az én közösségemből, kezességemből, szövetségemből. És a halál az nem egy ilyen büntető eszköze, mint van a sokkoló, például egy ember kezébe, és Isten halála sokkolja az embert, mert ő ilyen szadista. Nem. Isten nem szadista. Isten nem szadista. Tehát ő soha nem szadiszt téged azzal, hogy na most meghalsz, ha nem veszel az Úrban. Na, elveszed az üdvösségedet. Tehát ez nem az Istennek a hangja. Tehát Isten soha nem bizonytalanít el az üdvösséged vonatkozásába. Ő mindig megerősít, hogy hogyan tudsz visszatérni az Úrhoz. A megazultság és a kegyelem által. Na most az első a szellemi halál. Ádám nem halt meg fizikailag, hanem szellemileg csak. És a második a kapcsolattörés. Hogy igaz és kegyelmes volt, megkegyelmezett és igaz volt Ádám. Isten is igaz és Isten is kegyelmes. És amikor ez az igazság és a kegyelme érvényt kellett szereznie, akkor behozta a bárányt. Tehát muszáj volt neki, hogy egyszer legyen igaz és kegyelmes. Mert különben, ha csak igaz lett volna, akkor eltörölte volna az embert a föld színéről. De mivel kegyelmes, ezért megoldást keresett. És mivel haragudott a bűn miatt, mert Isten gyűlöli a bűnt, haragszik a bűnnel szemben, olyan mértékű haragja van, amit még nem is láttunk. Füstölög az orra Istennek a bűnnel kapcsolatban. Gyűlöli a bűnt. Nincs benne bűn. Nincs benne bűnös gondolat. A sátánban van a bűn. A bűn az kívülről jött be az emberbe. Az emberbe soha nem volt benne eredendően a bűn. És mivel bekerült kívülről a bűn az emberre, ezért halál is bekerült. De nem azért került be a halál, mert Isten ezt adta, mert a bűn törvénye a halál. És amikor bekerült az emberbe a bűn, akkor Isten gondoskodott arra, hogy kikerüljön belőle. Mivel haragudott, nem tudott mit csinálni, felelősséget kellett keresni. Felelőst. És a bűnnek a felelősségét ráhárította Jézus Krisztusra. A bárány vére megtisztít bennünket a bűnből, és az örök ítéletből is kiszabadít bennünket Isten által a Szent Szellem ereje és az Isten igényének a munkája. Hogy örök életbe vigyen bennünket, szó szerint a halálból, a pokolból kiszabadít bennünket Isten, az Istennek a haragjából. Elégtétel, és ez kiengesztelés. Ezt írtam. Elégtétel, és ez kiengesztelés. Nem kell több elégtétel. Nem kell neki órákon keresztül mondanod, hogy mennyire szereted őt. Egyszer meghallja, ő nem süket, ő nem nyugdíjas. Ő hal. Szeretem, oké, jó. Tehát nem kell erősködnöd. Amikor ember imádkozik, és nagyon erősködik Istennel, hogy ja, én nagyon szeretlek, Uram, így szeretlek, úgy szeretlek, jó Istenem, sose hagyja el engem. Így imádkozik az ember. Ez mind önbecsülés hiánya, elutasítottság hiánya, keserűség, magány, mindenfajta ilyen érzelmi válság. Egy megigazult ember úgy imádkozik, mint Jézus. Tehát nincs benne ilyen bizonytalansági tényező. Egy megigazult, és azt mondta, hát én meg vagyok igazulva, akkor én nem így csinálom. Nagyon jó a kérdés. Azért, mert még nem épült föl az a hit, hogy mit hozott a megigazultság üzenete, a megigazultság szellemi ereje az életedbe. Nem azért vagy depressziós, mert önmagában lehet, hogy egy démon megtámadott, hanem azért, mert nem épült föl benned a megigazultság. Azért. Megengedted azt, hogy egy más karakter nőjön föl benned, és ne az igaz ember karaktere. A bűnös ember kontra megigazultság. A bűnös ember nem cselekedetek által és erőfeszítések által lesz megigazulva. Nem érzelmi krízisből igazul meg, hogy nagyon érzi Isten jelenlétét. Forró, lúdbőrön van, érzem Istent, itt van. Nem ezáltal igazultál meg. Nem az intelligenciánk szerint. Hú, betéve tudod a Róma 1-től a Róma 16-ig. Nem a munkánk és a szolgálat általi jutalomból. Tehát nem kell dolgozni a megigazultságodért. Nem kell szolgálni érte. Ez jutalom. 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 Gyere velem a Róma 4-hez. Róma 4. Mit mondunk, hogy Ábrahám, ami atyánk nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, és most a cselekedetek helyett munkát mondok, mert az is jó fordítás. Mert ha Ábrahám munkából igazult meg, van mivel dicsekedni, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám Istennek, és az tulajdonítatott ő neki megigazultságul. Mi által lett megigazulva? Hit által. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Dolgozik, ezért tartoznak fizetséggel. De mi nem dolgozunk, amikor megtértünk, hanem nem munkálkodtunk, hanem hit által lettünk megigazulva. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, nem, mondanám, hogy nem munkálkodik, hanem csak egyszerűen hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedet nélkül, munka nélkül. Igazság tulajdonítva munkanélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, akiknek elfedeztetett az ő bűneik. Na most, három dolgot akarok mutatni itt. Az első, ötös verszak. Ellenben, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságul. Milyen állapotban leszünk megigazítva? Istentelen állapotban. Tudod, mi az istentelen állapot jelentése? Hogy Istent nem tisztelő állapotban. Tehát Isten akkor adta hit által az üdvösségedet és a megigazulásodat, amikor nem tisztelted őt. Második, hetes verszak. Boldog, akinek megbocsátott az ő hamisságaik. Szó szerint törvénytelenségük. Mikor lettél áldott és boldog? Mikor? Milyen állapotban voltál előtte? Törvénytelen. Áthágtad a törvényét, tapostad a törvényét. Harmadik pedig, akiknek elfedeztetett az ő bűneik. Mikor történt ez a megigazulás? Miután? Miután Isten megbocsájtotta az összes bűnödet. Na nézzük ezt a hármat. Mindjárt ez pszichológiai, amit azért mondom. Az első, istentelen állapotban lettél megigazítva. Tehát abszolút nem tisztelted Istent. Törvényrontó voltál, törvénygyalázó, és törvénnyel ellentétesen éltél. És a harmadik pedig kajak bűnben voltál, annyira bűnben, hogy halott volt a szellemed, és csak a világ szellemének a behatása alatt voltál. És a megigazultság fogja ezt a három hatalmat, és benyúl az életedbe, és egy imán keresztül, egy megvalláson keresztül, egy hittel teljes szívből jövő megvalláson keresztül kiszabadít ebből a három erőből. Ez a megigazulás hatalma, hogy benyúl az istentelenségedbe, és Isten tisztelő téged csinál belőled. Benyúl az összes áthágásodba, törvénytelen munkádba, hogy tiportod a törvényt, a 10 parancsolatot. És fogja, és törvényt tisztelővé tesz téged. És jön a harmadik, ez pedig a bűneidből kimos teljesen. elfeledkezik az összes bűnödről. Ez a megigazulásnak az alapja. És ez munka nélkül van. Ezt Isten csinálja. Munka nélkül, amikor megtérsz. Utána pedig neked munkát kell beletenned, hogy megérts, hogy ki vagy. Utána pedig munkát kell beletenned, hogy fölnőjél, és tudjál ebben mozogni. Dicsőség az Úrnak. 11-es verszak. Halleluja! És a körülmetéletlenség jegyét, ez Ábrám, körülmetéletlenségében tanúsított, hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, tehát neked és nekem, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság, azaz a megigazultság. Fordítom, tudom, hogy gondolkodnod kell. A megigazultság tulajdonítva van neked is, miképpen Ábrahámnak, te is meg vagy igazulva. Dicsőség az Úrnak. A tiéd, úgy, mint Ábrahám. És azt mondja az ige, hogy a 13-as verszak, mert nem a törvény által adatott az ígéret, hallod? Nem a törvény által. Vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hit megigazultsága által. Na ezt az igét, ez robban ez az ige. Robban mindjárt. Mert nem a törvény által adta az ígéretet Ábrahámnak Isten, vagy az ő magvának, azaz neked és nekem, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek megigazultsága által. Hogyan kaptad azt, hogy a világban örökös vagy? Az egész világ a tiéd. Hit által, a megigazultság által. A megigazultság bevisz téged az örökségbe. A világ örökösségébe visz be téged. És most figyelj, még van egy kis időm. Róma 10. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, az Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Nem kijelentés szerint. Mert az Isten igazságát, Isten megigazultságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Tudod, mit mond ez az ige? Hogy az, aki nem érti a megigazultságot, az nem tud Istennek engedelmeskedni, és önigazságot akar érvényesíteni folyamatosan. És nem tud a megigazultságában szolgálni, szellemben mozogni, otthon a családban előjön elutasítottság, késleltetés, mindenfajta ilyen lenyomott, zúzott lelkűség, kiábrándult gondolkozásmód, elutasított, lázadó, elvetett életérzések, ez mind azért, mert nem hisszük el, hogy mit hoz hit által a megigazultság. Mert ha elhiszed, hogy mit hoz a megigazultság, akkor a világ örököse leszel, és Isten fiai tudnak foglalkozni a láthatatlan valósággal, előző héten erről beszéltem, mert senki más nem képes erre. Beláthatsz a láthatatlanban, mert hit által meg vagy igazulva. Mit mondott itt az írás az előbb, amit olvastunk? Odaadatott neki a világ öröksége Ábrahámnak is, az ő magvának, ott a pont, ámen. A hitnek megigazultsága által. Mit mond Izraelről itt az ige, még egyszer Róma 10-ben? Róma 10:1-2. Nem értik a megigazultságot, van bennük buzgóság, de nem megismerés szerint. És milyen megismerés szerint kéne lenni buzgóknak lenni? A Isten igazságán keresztül, az Isten megigazultságának az ismeretén keresztül. Mert azt mondja a 3. verszak, mert az Isten igazságát nem ismervén, tulajdon igazságokat igyekeztek érvényesíteni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. És innentől kezdve mindenfajta megcsaladtatás az életedben, mindenfajta hitetlenség, mindenfajta bűn, mindenfajta vétek, mindenfajta hibázás, rossz útra térés, mindez azért van, mert nem hiszel annak, aki vagy. Nem hiszel, és nem tudod, hogy ki vagy, hogy a megigazult ember vagy, és a megigazult embernek mekkora a hatalma. Hogy ki lettél Krisztusban. És ha valaki megérti egyszer a megigazultságot, hitáltal rálát erre, ahogyan én ezt a rációt mutatom neked, hogy Isten fiai tudnak csak foglalkozni a láthatatlan valósággal, mert senki más nem képes erre. És a láthatók valaminek az eredmény, és átalakíthatóak. Azok a rossz, gonosz bérgek, és beidomult tulajdonságok, kontrollok, és mindenfajta fékek a szellemi életedben, mind ki lehet vinni. Mindet. Amikor nem érted a megigazulásodat, méltatlanságérzés, torzított kép, fogság, gyengeség, limitált szériás vagy, úgy, mint a Volkswagen most. Újra kell programozni a motorokat, mert nem képes elérni a EU vagy az USA szabványt, az emisszió. Tehát lerombolja a kijelentést, és bűntudattal megfélemlít, amikor nem érted a megigazulásodat. Állandóan arra kezdjék el imádkozni, érted? Úram, add, hogy meggyógyuljon Ernő. Úram, add, hogy elhiggye azt, hogy Jézus szereti. A másik a torzított kép, hogy nem azt látod magadról, amit Isten lát. És nem azt látod ezért másról is, amit Isten lát másról. És ezeket a torzított képeket le kell rombolni, de csak a megigazultság szellemi ereje által. Azt kérdezed, hogy hogyan lettem megigazulva? Ajándékból. El kell fogadnod. Hú, azt valaki meghallotta? Hú, jó prédikálsz. Ajándékból. Tudod, mit mond a Róma 5? A kegyelmi ajándék a megigazultság. Kegyelmi ajándék. Ajándék. Kell érte fizetni? Nem! Ingyen van, ilyen vonatkozásban? Igen! Csak el kell fogadni. El kell fogadni. El kell fogadni. Mi fér hozzá még az újságothoz? Csak a hit. Mert csak a láthatatlanba tudsz mozogni. Dicsőség az Úrnak. Ne félj a láthatatlantól. Nem fog fájni. Nem fog megenni téged. Igen, tudom. De a limitációdat is meg kell szüntetni. Szokták mondani, hát nekem kicsi hitem van. De nem mondhatsz ilyet. Te arra, hogy elhívod, hogy növekedjen a hited. És végül úgy beszéljél a hit ajándék, ami mozogjon rajtad keresztül. Zsidó 10:19. Mivel hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentébe való bemenetelre Jézus vére által. Bizodalmunk van a szentébe való bemenetel Jézus vére által. Azt jelenti ez a bizalom, hogy magabiztosan, a bárány vére miatt, lelkismert hódolás nélkül, nyíltan, kommunikáltan, az egész szónak az a cselekedetében az a legfontosabb, hogy te szólhatsz. Elmehetsz és szólhatsz. Szólhatsz. Mivel hogy azért, atyám fél, bizodalmunk van a szentéből a benneterre, Jézus vére által. Ez a bizodalom, ez nem csak, ez más szó van a Bibliában arra a bizodalomra, amire te gondolsz itt. Hát bizakodás. Nem. Itt egy olyan erőteljes szó van, hogy üvölthetsz Isten jelenlétében. És sutoghatsz Isten jelenlétében. És Isten nem fog téged eltaposni. Ezt jelenti. Ugyanis amikor a Róma 10 alapján olvastuk ezt a dolgot, hogy a zsidóság miért nem kitalálja meg Istent, mert nem érti a megigazultságot, mert az hit által lehet csak elvenni, akkor azt olvassuk ott, és ezt tudom, hogy ezt ismeresz az igét, és alapige számodra, de mutatok egy titkot ott a zsidó 10-ben, ez a szóláshoz összefüggésben. És amikor most veszük az úrvacsorát, most fogunk beszélni, alkalmazzuk ezt az igét. 6-os verszak, Róma 10:6, nem kell alapoznod. A hitben való igazság, a hitben való megigazultság pedig így szól. Nem mondd a te szívedben, kicsoda megy fel a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Mi szól így? Ott vagy, testvérem. A hitből való megigazultság pedig így szól. Mit csinál a megigazultság? Szól. Szól. De mit mond, kérdezi a 8-as verszakban? Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van. A hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mi van? Micsoda? Mit szól a megigazult ember? Na még egyszer. Ezt még vedd be. 4-es verszak. Törvény végett Krisztus minden hívő igazságára. 6-os verszak. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondd a szívedben, kicsoda megy fel a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból fölhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban, a szívedben, a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mit fog mondani a megigazult ember? A hitnek a beszédét. Hitnek a beszédét. Mert ha száddal vallást teszel az Úr Jézusról, szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, megtartatol, megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk a megigazultságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. És ezt kell folyamatosan vinned, folyamatosan, a beszédeden keresztül, hogy mit tudsz elérni. Mutatok egy példát ezzel kapcsolatban. 2 Királyok 4. Hogyha eljutunk odáig, hogy a vért alkalmazzuk, és elkezdünk beszélni a vér által, akkor győztesek leszünk. Ha abba merjük hagyni a némasági fogadalmat, Ha abban merjük hagyni azt, hogy hát túl nagyot ne valljunk meg, na az erőnkön fölül legyen. Tehát ezek a félelemmel teljes, kontrollal teljes, és ilyen vallásos megrőződtségek által jövő ilyen oszlopokat, ha nem törjük össze, és nem akarunk úgy beszélni, ahogy a megazdultságból kell beszélni egy embernek, nem fogunk sikerre jutni. Nagyon sok család tudott, hogy miért van válságban, mert nem beszélte ki a férfi, vagy nem, vagy a nő, vagy együtt azt, ami az övéké. Mert nem úgy imádkoztak, hogy Istenhez kellett volna közeledniük. Mert nem mondták ki azt a kijelentést, amit kaptak Istentől. Hát hogyan működik az életed, ha nem a szádon keresztül? Maga az üdvösséged is szádon keresztül jött be. És maga a szellemi életednek a föntartása is szájon keresztül lesz. És mutatok egy példát, egy prófitai példát ezzel kapcsolatban. Ez történt abban az időben, hogy Elizeus a Sunémbe ment. Átváltok a egyszerű fordításra, mert... Elizeus időnként megfordult Sunem városában. Élt ott egy jómódú asszony a férjével. Ez tetszik? Aki többször is vendégül látta a prófétát. Ezért többször is arra járt, Elizeus mindig betért hozzájuk, és egy idő múlva az asszony megkérte a férjét, nézd, látom, hogy ez az Elizeus, aki időnként nálunk vendégeskedik, Isten szent embere, építsünk számára egy kis vendégszobát az emeletem, és tegyünk oda ágyat, asztalt, széket, mécsest, és ha ezután megint erre jár, hadd szálljon meg nálunk abban a szobában, hagyj egyen. Így is lett. Ez egy vetés volt. Felismerte a prófétát. Nem tizedet adott neki, hanem szállást épített neki. Mert meglátta, hogy a próféta ott van az életébe, és áldás számára a prófétával való beszélgetés. Figyelj! Halleluja! Egyszer Elizeus éppen ebben a szobában szállt meg, lefeküdt az ágyra pihenni, majd azt mondta a szolgájának, Géházinak, hívd ide a vendéglátóinkat, ezt a sunémi asszonyt, de előbb kérdezz meg tőle, mivel viszonozhatnánk szívességét, hiszen olyan nagy szeretettel gondoskodik rólunk. Akarja, hogy szóljunk érdekében a királynak, vagy a hadsereg vezérének? Géházi hívta az asszonyt, aki megállt Elizeus előtt, és azt mondta, uram, én békességben élek a nemzetségem között, majd elment. Elizeus azt kérdezte Géházitól, mégis mit lehetne tenni érte? Géházi válaszolt, úgy tudom, nincs fia, és férje meg öreg. Hívd csak ide megint, mondta Elizeus. Az asszony ismét megállt az ajtóban, Elizeus pedig azt mondta néki, egy év múlva ilyenkor már a saját kicsi fiadat ringatod a karodban. Jaj, uram, te Isten embere vagy, ne hiteges engem ilyen lehetetlen dologgal. Egy idő múlva az asszony várandós lett, és az Elizeus által mondott időben valóban fiat szült. Ez az első rész a sztorinak. Gondold azt el, hogy Elizeus úgy beszél arról, hogy bármit megtehet az ő korszakában. Ha kell a királlyal, ha kell a hadvezérrel, ha kell Istennel kommunikál. Tehát amikor jött egy nehézség, hogy nem kell semmi, akkor Géházi megmondta, hogy mi a baj. Ja, hogy természetfölötti segítség kell. Jó, egy év múlva megszülött. Figyelj ide, ez a megazdult ember hitbeszéde. Elizeus Krisztus előképe, tehát az egyház előképe. Tehát az egyházról beszélek. Hogy olyan behatása van az egyháznak, hogy nincs lehetetlen előtte, sem a világban, sem a természet feletti világban. Itt nem kellett imádkoznia neki. Összenőtt a szellemében. Az a hit, hogy amikor ő beszél, a beszédét Isten meghallgatja. Ott nem kellett bűnbánatért könyörögnie. Nem, ő csak kiszólta. Miért? Mert vetett ez az asszony. Értékelte a prófita beszédét. Amikor Jézus azt mondja, hogy engem nem értékeltek, érdekes, Illés idejében csak egy özvegyasszonyhoz tudott menni Illésen keresztül Isten. Elizeus idejében csak Nábán szabadult meg a poklosságából. Miért? Mert két ember volt, aki meg tudta alázni magát, és aki át tudta törni a törvény, a hitében azt, hogy vannak törvényszerűségek, igen, vannak törvényszerűségek, és Isten fölülírja a törvényszerűségeket. Két ember. Elizeus idejében egy, és Illés idejében egy. Jézus azt mondja, és magáról beszél. Hogy csak két ember tudott kilépni ebből, hogyha valamit mond a próféta, az be fog teljesedni. El kell jutnod oda, hogy prófétálni, és beteljesedik, amit mondasz. Nem hamis prófétává válunk, hanem igaz prófétává. De hogy kezdődik ez? Hogy befogadjuk a prófétai beszédet. Befogadjuk, és hajlékot készítünk a prófétai beszédnek. Jézus ugyanerről beszél. Hogy hajlékot készít, hogy bennünk is hajlékot készít, és eljön az Atya, eljön a Szent Szellem, eljön a Fiú, így mondja a János evangéliumában. Mit mondott ez az asszony? Azt mondta, hogy békességben élek az én Izraelemben, az én családomban, az én nemzetségemben. Ez két dolgot feltételez számomra. Egy, hű volt Izraelhez. Kettő pedig, azt mondta, hogy nem akarok kitörni abból a szellemi állapotból, amiben van Izrael, én inkább vezeklek, és azonosulok az ő bűneikkel, de nem akarok kitörni. Nem akarok rendkívüli ember lenni, és különleges ember lenni, és nem akarok kitörni abból az állapotból, abból a szellemi állapotból, amit Isten úgy látszik, hogy megengedett számomra, mert nem lehet gyerekem. Erre Elizeus azt mondta, hogy nem, kitörhetsz. Mert a profétai beszéd kiszabadít téged abból a kollektív bűnből, ami van Izraelben. Vagy abból a kollektív hitetlenségből. Vagy abból a kollektív bolondságból. Csak kiszólom, és megtörténik az életedben. Amikor Péter kiszállt a hajójából, amikor vizen járt, mielőtt vizen járt, tudjátok, hogy hány embernek mondhatta ma az Úr, és elmúlt időszakban a gyülekezetünk, hogy járj vizen. Csak a nemzetsége nem engedte meg, hogy vizen járjon. Mert ő úgy gondolkodott, hogy ha beleszületett ebbe, akkor az Istennek az eleve elrendelése. És nem török ki. De jön a próféta, én, azaz a prófétai beszéd rajtam keresztül helyesebben, és kimondom, hogy lehetséges, hozzáférhetsz olyan dolgokhoz, amihez nem férhettél hozzá. Az egy jó dolog, hogy azonosulsz a nemzetségeddel. De az még jobb, hogyha azonosulsz a próféta beszédével, mert eljött a próféta hozzád, és megtörténhet bármi, amit akarsz. Nem azt mondta Elizeus neki, hogy nagy dolgot nem kívánhatsz, csak közepes erősségűt. Bármit kívánhat. Micsoda magabiztosság, erről beszélek. Hogy bármit kívánhatsz, megtörténik. És ez emberen keresztül történik. Elizeuson keresztül, és nem Jézuson keresztül. Na most figyelj, ezt most megtanította ezt az asszonyt a hitre. Mutatom, hogy milyen hite lett. A fiúcska fölcseperedett, és egy nap kiment az apjához a mezőre, hol éppen gabonát arattak. Egyszer csak azt mondta az apjának, jaj, nagyon fáj a fejem, jaj a fejem. Apja szólt az egyik szolgájának, vidd a gyereket az anyjához. Szolga haza is vitte a gyermeket, akit az anyja az ölébe fektetett. Azonban a gyermek déltájban meghalt. Az anya ekkor fölvette, lefektette az Isten emberének ágyára. Látod, hova vitte? A kenethez. Majd becsukta az ajtót, és elment. Aztán szólt a férjének, kérlek, adj mellém egy szolgát és egy szamarat, hogy sietve az Isten emberéhez menjek, hamarosan visszajövök. Na, látod a hit embere? De hiszen nincs ma új hold ünnepe, sem szombat, miért mész hozzá? Kérdezte a férje. Mi működött a férjében? Ugyanaz a korlát, ami a feleség életében. Csak más módon. A vallás. Hát csak akkor lehet menni Isten emberéhez, ha új hold van, vagy ha szombat. Nem, nem, nem. Ráér Isten embere. Mehetünk Isten emberéhez, Jézus Krisztushoz. Amen. Halleluja. Minden rendben lesz, mondta az asszony. Tudod, mit mondott az eredeti héber szerint? Megnéztem. Shalom. Békesség. És tudod, hogy hol laktak? Sunémben. Tudod, mit jelent az? Békesség. Abból a szóból van. Tehát azt mondja, hogy figyelj, ha én erre hite jutott az asszony, ez az én összesülésem, de ezt megítélte. Hogyha békességben lakok, akkor békességem van. És ha békességem van, azaz a szellemi áldás, jólét, tökéletesség a lelkem, szellemem, testem számára, akkor a fiam számára is. És hogyha most már megcsinálta Isten embere, hogy csodát tett, akkor csodát fog tenni. Ezért visszatérek békességgel, mert tudom, hogy gyógyulás lesz, csoda lesz, és föltámad a fiam, és békesség lesz a házba újra. Nem háborúság. Tehát ezt mondta, békesség. Mit csinált? Utánozta Elizeust. Utánozta Elizeust. Hát ez egy tanítvány. Egy asszony. Na, megyünk tovább. Fölnyergette a szamarat, és azt mondta a szolgájának, azonnal induljunk. Hajd az állatot, ahogy lehet. Csak akkor lassíts, ha mondom. Elment a Kármelhegyére, Isten emberéhez, Elizeushoz, aki már távolról észrevette, hogy közelednek. Nézd, a sunémi asszony közeledik. Mondta Elizeus a szolgájának, Géházinak, szaladj csak eléje, és kérdezd meg, jól van-e, hogy van-e férje és fia. Géházi eléje ment, de az asszony csak annyit mondott neki, jól vagyunk. Tudod, mit mondott? Shalom. Eredetiben. Shalom. Shalom. Nem állt meg, hallod? Tudta, hogy nem az ő embere. Tudod, hogy hányszor megáll előttünk egy ember? És azt hiszük, ő adja a megoldást. Ő is közel van Elizeushoz. Nem, én Elizeussal akarok találkozni. Amen. Nem állt meg, amíg az Isten emberéhez nem ért a hegyen. Földre borult előtte, és megragadta a lábát. Amikor Géházi el akarta zavarni az asszonyt, hányszor akarnak bennünket elzavarni? És mindig el fognak zavarni, el akarnak zavarni. És mindig át kell törni a Géházikat az ember életében. Mindig. Ez egy szellemi, úgymond példa, hogy nagyon sok az ember életében nem azért hiúsult meg a csoda, mert hogy nem volt hited, hanem mert megengedted, hogy Géházi föltartóztasson téged. Géházi lett a vallásod, az okoskodásod, a nagy műveltséged, az alulképzettséged, a fölülképzettséged, a szegénységed, a gazdagságod, bármi lehet. De ne engedd meg, hogy bárki föláll, megállt parancsoljon, hogy eljuss Elizeusig. Mikor Géházi el akarta zavarni az asszonyt, Elizeus rászólt, hagyd! Mert nagyon el van keseredve. Az örökkévaló pedig eltitkolta előlem, hogy miért. Akkor az asszony ezt mondta Elizeusnak, uram, én nem kértem, hogy fiam szülessem. Nem azt mondtam neked, hogy ne hiteges. Akkor Elizeus elküldte Géházit az asszony házához, indulj hamar, siess, meg ne állj. Ha találkozol valakivel, még csak ne is köszönj neki. Ha valaki köszön neked, ne válaszolj, menj, és tedd a pálcámat a fiú arcára. Látod, mit mond Elizeus? Senkivel ne kommunikálj, senkivel ugyanazt csinálta, mint a sunémi asszony. Miért? Mert meg volt tanítva a sunémi asszony, hogyha baj van, ne beszéljen rosszat, ne foglalkozol senkivel, de találkozol senkivel, csak fusson be az Elizeushoz. Menjen be Isten jelenlétébe. Mert ki fogják beszélni belőled a hitet. De a fiú anyja ezt mondta Elizeusnak. Uram, esküszöm az örökkévalóra és a te életedre, hogy nem megyek innen haza nélküled. Ez hit. Ez hit. Ez tudod milyen? Itt lenne egy Isten ember, és azt mondaná neki, figyelj ide, ma eljössz hozzám Cseperre. 8. emeletre. Eljössz hozzám, fölmész a 8-ra, fölmegyünk a lifttel, bejössz a panelembe, ráteszed a kezedet az asszonyra, azt meggyógyul. Így hát Elizeus is elindult, és követte az asszonyt a házához. Géházi pedig ért oda előbb. Na, megint ott van Géházi. Elizeus pálcáját a fiú arcára tette, de az nem élet föl, és nem adott semmi életjelt. A szolga visszament, és jelentette, uram, a fiú nem élet föl. Hát persze, mert a sunémi asszony megtiltotta, hogy meggyógyítsa a Géházi. Mert az ő hite nem erre működött. A Géházi csapdoshatott volna egész éjjel. A sunémi asszony nem egyezett bele, hogy Géházi keresztül gyógyuljon meg. Ő megtanult, amit kimond, az meg lesz. Elizeus kell, akkor Elizeus fog ott lenni. És nem Géházi gyógyítja meg. Elizeus bement a házba, látta, hogy a gyermek valóban halott, éppen az ő ágyán fekszik, senkit nem engedett a szobába. Senkit nem engedett a szobába. Senkit. Becsukta az ajtót, imádkozott az örökkévalóhoz. Egyébként nem imádkozott, hanem ítélt. Majd ráfeküdt a gyermekre, száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére, helyezte, és ekkor a gyermek teste fölmelegedett, aztán Elizeus fölkelt, járkált a szobában, le is föl, másodszor is ráfeküdt a gyermekre, aki ekkor 7-szer tüsszentett, majd kinyitotta a szemét. Elizeus szólította Géházit, hogy hívja az asszonyt, és mikor odajött, ezt mondta neki, itt a fiad, vidd magaddal. Az pedig Elizeus lábahoz borult, majd elvitte a fiát. Amen. Úgy történt, ahogy megmondta sunémi asszony. Visszajövök, és békesség lesz. Az, hogy milyen akadályokon kell átmenni, milyen korlátokon, az van belső Géházi, és van külső Géházi. És ezeket át kell törni. Lehetséges, hogy voltak megszokásaid, mert Elizeus lehet, hogy nem hitből mondta neki, hogy tedd rá a pálcádat. És lehet, hogy sokszor alkalmaztál már bizonyos dolgokat. És egy dolgot mondok neked. Akkor fog működni a kreatív erő az életedben, hogy szabadságot adsz neki, és az nem mindig a renden keresztül működik, ahogy eddig rendben dolgoztad a szellemi életedet, egyfajta rendben. Mert Isten sokszor szórakozik. Szórakozik. Tudod, mit jelent ez? Hogy Námának azt mondja, 7-szer Jordánba merüljé be. 1-szer. 2-szer. 3-szor. 4-szer, 5-ször, 6-szor, 7-szer. És amikor följött Támán, olyan volt a keze, lába, teste, mint a baba. Hát ez nem vicc, nem játszadozás? Játszik Isten az emberre. Vagy azt mondja Józsuénak, 7-szer futkossál a figládával, Jerikó közül. És futottak 7-szer. Egyszer volt, igen, de vigyázz ott a kő sarkán, akkor ez az egy. Jó. Egyszer. Kétszer. Ja, fújjátok a kürtöt. Háromszor. Négyszer. Hát ez nem vicc. És amikor engedett, hogy Isten kreatív ereje játszon veled, akkor felszabadulsz a hitetlenség rendjéből. És átmész egy új rendbe, egy új rendszerbe. Akkor már nem a saját világodba viszed be Istent. Nem a saját magad szabta rendbe, törvénybe. Nem a saját magad világába, a racionalista világba. Hanem engeded, hogy Isten a szabadság által újra írja a rend fogalmát az életedbe. Álljunk fel!